Folytassuk Isten tiszteletünket a Máté Evangélium a 18. részéből, a 15. versről szól hozzánk Isten igéje, a 20. versig fönnállva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Máté Evangélium a 18. részéből, a 15. versről így szól hozzánk Isten igéje. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, ízd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekints olyannak, mint a pogány, vagy vámszedő. Bizony mondom nektek, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom nektek azt is, hogyha közöttetek ketten egyetértenek a földön, mindabban, amit kérnek, az mind megadja néktek az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, a testvériségért, a gyülekezeti élet alapjáért. Köszönjük azt, hogy egymásnak testvérei lehetünk a hitben. És kérjük szépen, bocsáss meg, amikor vétkezzünk a testvériség ellen. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg, amikor szóval, vágalmazással, vagy a másik kritizálásával, gondolattal vagy cselekedettel, esetleg mulasztással vétkezünk a testvériség ellen, és nem azt tesszük, amelyik a másik javát szolgálja, hanem azt, amit indulataink, érzelmeink indítanak. Kérjük szépen, hogy töröld el a mi bűneinket. Nem csak azért könyörgünk, hogy a másikét töröld el, aki vétkezik ellenünk, hanem kérjük, töröld el a mi bűneinket is, amelyel nem gyakoroljuk a testvériséget, a megbocsátást, az egymás kölcsönös elfogadását. Könyörgünk hozzá, Urunk, Jézus Krisztusért légy kegyelmes hozzánk, és Krisztusért emberért szentelj meg bennünket. És könyörgünk azért is, hogy az ige által taníts bennünket, hogy értsük, szívünkbe tudjuk fogadni a te beszédedet, és úgy tudjunk mindig élni, mint a te áldott gyermekeid. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről. Hű és igaz az Isten, megbocsátja a mi bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ige hirdetésre készülve a 809. dicséretű első versét énekeljük el. 809. dicséretű első versét, és utána menjenek majd ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre.
Thank you.
fennállva hallgassuk meg is igényét, a legyen dolgokban. Péter apostol első levele, első részének 15. versétől a 16. versig. Így szól hozzánk Isten igénye. Tehát Péter apostol első levele, 15. részét, első részéből a 15. verstől. Így szól hozzánk Isten igénye. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amit megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, tudni kell a Biblia szereztetéséről, hogy a Biblia igéket mindig abban a korban írták le, amikor még éltek azok a tanúk, akik hitelesítették a Szentírónak a bizonságtételét. Tehát arról szó sem lehet, hogy egy évszázaddal később írták volna le azokat az igéket, amik Jézus Krisztussal történnek. Természetesen vannak olyan bibliai szakaszok, amelyeket a későbbi időben, tehát a százas években írtak le, de azok már a százas évek problémáival foglalkoztak, nem pedig Jézus Krisztus életében. Ilyen Péter apostolnak is a levele. Azt is már a százas években írták, tehát a százas évek gyülekezetének az életével, annak a problémáival foglalkozik. Megindultak az üldöztetések, és kérdés volt az, hogy ezekben a nehéz helyzetekben hogyan éljen a gyülekezet. És erre adott egy tanítást Péter, azt mondta, hogy az ilyen helyzetekben, az ilyen reménytelen, nehéz helyzetekben is az a mi dolgunk, hogy szentek legyünk. És az Isten gyermekeihez illő módon éljünk minden körülményen között. Bízunk abban, hogy Jézus Krisztus hamarosan visszajön, és ő fog akkor majd, mint azért a sok bántásért, elégtételt venni, amelyet övéi érte. Olyanok legyünk, mint a mi mennyei atyánk. Szentek legyünk, mert Isten is szent. A házasság hete van ezen a vasárnapon. A múlt évben a házasság hetéhez kapcsolódóan végigvettük azokat a gondolatokat, amelyeket tartalmaz a házassági eskü. A mai alkalommal csak egyetlen egy dologról szeretnék beszélni a házassági esküből, hogy szentek legyetek. Így mondjuk a házassági esküben, hogy vele megelégszem, vele szentülélek. Szentek legyetek. Erről szeretnék a mai prédikációban beszélni. Egy nehéz kérdést hagyhozzak a gyülekezet elé. Megfigyeltem, hogy vannak olyan gyermekeink a gyülekezetben, akik így szokták mondani, hogy jó kisfiú, jó kislány. 14 éves korukban soha eszükbe nem jut, hogy lázadjanak a szüleikkel szemben. És minden szülő azt mondja, hogy bár az én gyerekem is ilyen lenne. Hogyha az édesanyja mond neki egy feladatot, akkor sürgősen, szívesen és mosolyogva megcsinálja. Soha nincs vele probléma, nem marad ki, leckéjét, kötelesség tudóan megcsinálja. És vannak olyan gyerekek, akik hát mindig problémásak. Főleg kisgyerekekkel előfordul, hogy hát elfelejtik megcsinálni a iskolai feladataikat, otthon a családi munkában részt nem vesznek, hanem menekülnek, ahogy csak bírnak a családi munka elől, és ugyanúgy élnek más közösségben is. Egyszer meghívtak az egyik teológiára, hogy egy előadást tartsak, és kis meglepetésemre közös reggeli volt, erre a közös reggelire is meghívtak. És az egyik lány fölállt, és elkiáltotta magát ott a közös reggelin, hogy Horváth, ma egész nap te fogsz mosogatni, ez lehetetlen, hogy soha nem csinálsz semmit. Erre a szenior szintén egy lány fölállt és mosolyogva azt mondta, hogy elnézést kérek, rosszul hangzott el a hirdetés. Pontosan hirdetem, hogy János, téged szeretnénk megkérni, hogy a mai napon te segíts a mosogatást a konyhában. Vannak ilyen gyerekek. Mindenki nem elmondanak. És akárhogy mondjuk érti az ember, hogy valami nincs rendben az élet. Egyszer hallottam egy egyetemi oktatótól, egy idősebb hölgytől egy érdekes mondatot. És mondom, ahogy öregszem, egyre inkább igazat adok meg. Azt mondta, hogy nem azok a fiatalok, főleg fiúk, nem azok a fiatalok fognak beérni, akik gyerekkorukban mindent olyan nagyon rendesen megcsinálnak, hanem éppen azok lesznek, érett, egészséges gondolkozású felnőtt férfiakká, akikkel annyi probléma van fiatal korukban. Kedves szülők, valahogy ezt a kamaszkort át kell vészelni. És ha a gyerekük mindezeket a konfliktusokat végigcsinálja, akkor a felnőtt élete teljesen kifejlődik. Ha pedig valamiért nem tudja végigcsinálni, akkor felnőttként pont az ilyen gyerekek fognak nagyon befőtni. Nem tudom, hogy láttunk-e olyat, hogy 18-20 év körüli fiatalok olyan, nem is tudom, hogy fejezem ki magam, főleg fiúkra, hogy a nagyon infantilisek. Még úgy viselkednek, mint a nagy gyerekek. Aztán megfigyelték az egyetemen, hogy felnőnek, és komoly vezetők lesznek egy-egy munkahelyen. Megérett az élet. Szentek legyetek. Nem azt jelenti, hogy valaki szent, hogy ilyen jó kis fiú, jó kis lány. Nem azt jelenti, hogy valaki szent Isten előtt, hogy mindig engedelmeskedik a szüleinek, és mindent mindig úgy csinál, ahogy a szülei azt mondják. Hogy ismételjem meg még egyszer. Át kell vészelni ezt a kamaszkort. A gyereknek is, ő is szenved miatta. Szülőnek is, ő is szenved miatta. Hát akkor mit jelent az, hogy valaki szenved? Aki a világ szerint gondolkozik, az világiasan él. Aki a korszellem szerint gondolkozik,
az korszerűen él. Aki modernül gondolkozik, az a divatot követve él. Aki Isten szerint gondolkozik, a szentül él. Tehát szentek legyetek azt jelenti, hogy ne úgy gondolkozzatok, mint az emberek, hanem úgy, ahogy az élő Isten. Azért szentül, aki az életét Isten számára tartja fenn. Az ő törvényeit követi. De nem elmond igazságokat, hanem Jézus Krisztus életének és tanításainak az ismeretét, és azoknak a megvalósítására törekszik. Tudatosan különbözni akar az őt körülvevő világtól. A megszentelődés, a Szentlélek munkája a hívő ember életében. A hívő élet a megtéréssel és az újjászületéssel, a megigazulással kezdődik, majd naponkénti megszentelődés által teljesedik ki. Mindkettő Isten kegyelméből ered. Egyedül Isten ajándéka. Mi a különbség a megigazulás és a megszentelődés között? A megigazulás azt jelenti, hogy Isten bennünket Jézus Krisztusért kegyelemből igazán nyilvánít. És befogad az ő szentei közé már itt a földi életben, és egyszer majd a mennyei örök életben is. Ez a megigazulás. A megszentelődés pedig az a naponkénti folyamat, amivel egyre inkább kiformálódik bennünk a Krisztus. Mi a hasonlóság a kettő között? Mind a kettő Isten kegyelméből lehet. Isten kegyelméből vagyunk megigazult, tehát üdvösséget nyert hívő emberek, és Isten kegyelméből naponta megszentelődhet. Mind a kettő Isten üdvözítő munkájához tartozik. Mind a kettő ugyanabban az emberben valósul meg. És mind a kettőre szükségünk van az üdvösséghez. De különbözik is a kettő. A megigazulás az, amikor egy ember igaznak számítatik Jézus Krisztus érdeméért. A megszentelődés pedig az, amikor valakit a belsejében igazán tesz Isten, hogy az ő akarata szerint tudjon élni. A megigazulásban kapott igazságunk az nem a mi érdemünk, de a megszentelődést azt nekünk kell valóságosan megcselekednünk. Az egyikben nincs helye a mi cselekedeteinknek. Kegyelemből kapjuk a megigazulást. A megszentelődés az a mi munkánk. A mi cselekvésünk is. A megigazulás az egyszer és mindenkorra be van fejezve, tökéletes. A megszentelődésben naponta törekednünk kell. A megszentelődés nem történik meg egyszerre, mint a megigazulás, hanem egy folyamat. És minden nap törekedni kell rá. Egész életünkön által. A megszentelődés leginkább az jellemzi, hogy a hívő ember szereti az Urat. Ég és föld a különbség a között, amikor valaki megszentelődik, és hívő emberként él, és a között, amikor valaki még nem szentelődött meg, de már hívő ember. Ezt Jobb történetén látjuk világosan. Jobbnak hatalmas nagy szenvedéseket kellett elmondani. És mivel ő megszentelődött az Isten szentelte és igéje által, ezért Jobb ebben a helyzetben el tudta fogadni Isten akaratát. Eljöttek hozzá a barátai, akik szintén hívő emberek voltak. És megpróbáltak hívő módon beszélni jobban és vigasztalni. De a beszélük egyáltalán nem volt megszentelt. Egyáltalán nem tetszett Istennek. Sőt, ha Jobb nem imádkozott volna értük, akkor még ítéletet is kapnak. Olyan nagy a különbség a megszentelt életű ember és a meg nem szentelt életű ember között, mint Jobb és a barátai között. Pedig mind a két csoport tagjai hívő ember volt. Ha valaki nem szentelődik meg naponta, nem figyel oda Isten igényére, nem engedi, hogy a Szent Lélek vezesse, akkor elakad az élete. És legfeljebb megmarad jó embernek. Gyerekkorában jó kisfiú volt, vagy jó kislány volt, és felnőtt korában megmarad jó embernek, becsületes embernek, tisztességes embernek. De nem lesz Isten gyermeke. Nem fog Isten szerint gondolkozni. Aki a Szentlélek és Isten által naponta megszentelődik, az a házasságában is másképp él. Nem tréfálkozik a házastársa rovására. Idegenek előtt nem mond rosszat róla. Támaszat lesz, bátorítja. Nem tárgyalja ki egy harmadik előtt azt, amit bűnbánattal elmondott neki. Tudnak egymásnak megbocsátani. Örülnek egymásnak. Szeretettel készülnek az egymással való találkozásra. És ha valaki Isten népe tagjaként a mennyei áldásból élve erőt kérnek, akkor az ő megszentelt életük áldásait a gyermekeik is fogják tapasztalni. Aki szentül él, annak nem csak a munkahelyén való viselkedése más, mint a többieké, hanem a gyermeknevelése is. A társáról való gondolkozás módja is. És így tudjuk a legnagyobb jót adni a mi környezetünknek. Szentek legyetek. Ez a parancsolat előfordul az Ószövetségben is. És egészen különös, hogy az Ószövetségben ez nagyon összekapcsolódott a szegényekről való gondoskodással. Akkor szent Isten népe, hogyha mindenkinek a gondjára, bajára odafigyel. És Isten népe törvényében már több ezer évvel ezelőtt nagyon sok humánus elemet találunk. Megszentelt életet élni, azt is jelentette az ő idejében, hogy odafigyelni a szegényekre. Egy igazságos társadalmat létrehozni. Nem engedni, hogy valaki a környezetünkben nyomorban légyen. Ha valaki szent, akkor annak az élete más kell, hogy legyen. Ehhez Isten ad nekünk erőt és segítséget. Vele szentül élek az nem azt jelenti, hogy két embernek a kapcsolata milyen. Azt is jelenti, hogy hogyan figyelnek oda a szüleik. Akik szentül élnek egy házasságban, azok oda figyelnek a szüleiknek. Nagyon gyakran előfordul, hogy valaki házasságban élnek, szeretik egymást, boldogok együtt, de az ajtajuk zárva van a szüleik felé. És előfordul az is, hogy a szülő jön, átveszi az unokát, mert valamiért vigyázni kell az unokára, de lehozzák az unokát a kapuig, és ott átadják a szülőnek, a szülő beülteti az unokát az autóba, aztán megy. Nem nyitják meg a lakásukat a szüleik előtt. Vagy inkább a szívüket nem nyitják meg. Akiket Isten megszentelt, és a házasságukban szentül élnek, azok másképp viszonyulnak a szüleikhez. És másképp viszonyulnak a gyerekeikhez. Egymás barátaihoz is. Megértőbbek, türelmesebbek velük. Elmondtuk a házassági esküben, hogy vele szentül élek. Hadd tegyen fel ezt kérdésnek. Isten szerint is szentül élünk? A mindennapi életünk nehézségeit Isten szentjeihez méltó módon oldjuk meg. Le tudtunk mondani arról, hogy minden körülmények között a másik fölé akarja kerekedni. Én nem tudom, hogy a testvérek közül ki hány évi házasság után vannak itt a templomban, de szentebbek lettetek-e ezek alatt az esztendők alatt. Azt kívánom nektek, kedves testvérek, hogy mindig érezzétek, jó kezekbe helyeztétek az életeteket. Olyan kézbe, amelyben meg lehet bízni. Mindig számítani lehet rá. Veletek van, jóban, rosszban. De ez a biztos kéz nem elsősorban a férj erős keze, és nem is a feleségnek a puha keze, hanem mindkettőtök számára az élő Isten keze. Az ő atyai kezébe tegyétek mindennapos sorsokokat. El fogjuk most énekelni az Isten tiszteletünk végén, majd a 667. dicséretet, és abban van egy szép gondolat. Mégpedig az, hogy Isten népe szentnek nevezi a mindenható atyát. Azt mondja róla, hogy szent az Isten. Háromszor is. Szent az ő neve. És akik szentnek nevezik az Isten, azoknak le kell, hogy tegyék a maguk koronáját Isten lába elé. Akkor tesszük le a koronánkat Isten lába elé, amikor lemondunk a magunk dicsőségéről, és Istennek adjuk meg a dicsőséget. Ilyen dolgokat jelent az, hogy szentül élünk. Mint az Ószövetségben, hogy gondot viselünk a szegényekről, gondot viselünk azokról, akik tőlük várják a boldogságukat, akik örülnének, hogyha látnák a mi közös örömünket. De azt is jelenti, hogy szentek vagyunk, hogy letesszük a koronánkat az Isten lába elé, lemondunk a magunk dicsőségéről, és Isten dicsőségét hirdetjük az embereknek. Szentek vagyunk akkor, amikor nem akarunk egymás fölé kerekedni. Nem oktatjuk ki a másikat, hanem türelmesek vagyunk. Szentek legyetek. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, könyörgünk hozzád most azokért a gyermekeinkért, fiataljainkért, akikre valamikor olyan büszkék voltunk a gyerekkorunkban, itt voltak a gyülekezetben, az iskolában mindig példásak voltak, mindig csak dicséretet kaptak, úgy öltözködtek, ami nekem tetszik, ami a szüleik megelégedésére való. De most, mintha kifordultak volna magukból, mindent épp az ellenkező módon csinálnak. És megvalljuk, hogy ez egy felnőtt embertől már nagyon fájdalmas a számunkra. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg, amikor a mi gyermekeink szívének az ajtaja zárva van előttünk. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg, amikor a hajdani jó gyerekek jó felnőttek lesznek, de nem a te gyermekeink, hanem a maguk feje szerint gondolkoznak, és a maguk akaratát követik. Kérjük szépen, hogy szenteld meg őket a te igéddel, és munkálkodj bennük, hogy a te akaratodat követve élhessenek ebben a világban. Könyörgünk hozzád, mennyei Atyánk, gyülekezetünk betegeit. Kérjük, hogy te légy a betegek állott orvosa. Imádkozunk hozzád az egészségügyben dolgozókért. Kérjük, hogy őket is te tartsd meg nagy szeretetedből és kegyelmedből. Így könyörgünk hozzád, Urunk, az országunk vezetőjét, akik a parlamentben végzik a munkájukat, adj nekik bölcsességet, hogy a te akaratod szerint tudják irányítani ebben a nehéz időszakban az országunk életét. Könyörgünk a földön és áldozataiért, azok családtagjaikért, azokért, akik közül szinte megmagyarázhatatlan módon még ma is vannak néhányan, akik élve vannak a gomok alatt. Kérjük, hogy légy kegyelmes hozzájuk. Nagy szeretettel oltalmazd meg az életüket. Megrendülve láttuk, hogy még ebben a rosszban is tudsz ilyen mértékű csodát tenni ebben a mai világban. Könyörgünk azokért, akik a mentési munkákban részt vettek, nem adták fel, nem hagyták abba, hanem próbálnak mindent megtenni, hogy mentsék a bajban lévőket. Kérjük szépen, hogy áld meg őket, erősítsd meg őket. És így könyörgünk hozzád, Urunk, hogy őrizd meg a mi világunkat,
egy nagyobb háborús konfliktussal. Hogy minden a mi világunkban az emberi bűntől mentesen, a te kegyelmed szerint történhessen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és a mennyben úgy a földön is. Minden napi kegyelmünket add meg nékünk ma. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáján te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáján te rejád, és adjon néked békességet.